Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy a Belinket nemzetközi oknyomozó portálnak sikerült azonosítania az Alekszej Navalnyi orosz ellenzéki vezető megmérgezésében résztvevő orosz titkos szolgálati munkatársakat, mondta az Inforádiónak Rácz András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének kutatója. Kalabos Mihály összefoglalója.
A Bellingcatnek számos félig meddig nyílt forrásra alapuló oknyomozása van, ilyen volt például az Ukrajna feletti malájgép lelövése is, mondta Rácz András, aki a nemzetközi portál módszertanáról is beszélt.
Különféle adatbázisokat szereznek meg, férnek hozzá, és ezekből az adatbázisokból gerebjéznek össze adatokat, amelyek aztán kiadhatnak bizonyos képet. Olyasmikről beszélünk, hogy gépjármű nyilvántartás adatbázis, lakcím adatbázis, mobiltelefon cella információ adatbázis. Ezek nem olyan dolgok, amik csak úgy maguktól fönt vannak az interneten. De Oroszország, hát amennyire korrupt hely, ezekhez az adatbázisokhoz ténylegesen szó szerint néhány 10 eurónyi kriptovalutáért hozzá lehet férni.
Nagyon komplex, sok lépcsős oknyomozás eredménye a mostani, tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének munkatársa.
Eddig a Bellingcat féle oknyomozásoknak érdemi cáfolatát soha senki nem mutatta be. Most ennek analógiájára én azt gondolom, hogy ez a mostani oknyomozás is alapvetően hitelesnek tűnik.
A Bellingcat szerint a 8 ügynökből 3-an orvosi végzettséggel rendelkeznek, 2-en pedig biológiai és vegyi fegyverek szakértői. A különítmény tevékenységét egy Oleg Tajakin nevű orvos, az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat Kriminalisztikai Intézetének munkatársa hangolta össze.
Ugye azt azért látni kell, hogy Oroszországi Föderáción belül a Szövetségi Biztonsági Szolgálat, az FSB, az a legnagyobb létszámú és messze a legerősebb nemzetbiztonsági szolgálat. Tehát semmi meglepő nincs abban, hogy egy ilyen valóban nagyon különleges feladatra ténylegesen kiemelkedően hozzáértő figurákat tudtak összeválogatni. Navalnyi pedig a nyugaton és valószínűleg Oroszországban is országosan legismertebb orosz ellenzéki, természetes, hogy nem zöld fülkezdőkre bízzák azt a feladatot, hogy Navalnyit kövessék és próbálják megsemlegesíteni.
Rácz András szerint, ha lesznek is következményei a mostani esetnek, akkor is a személycserék az FSB-s tiszteknél csak hónapok múlva következnek be.
Volt olyan FSB tiszt, aki annyira ostoba volt, hogy az FSB különleges műveleti központjának a címére regisztrálta a saját autóját, miközben ő egyébként fedésben dolgozott.
Rácz András arról is beszélt, hogy Oroszország számára mennyire kellemetlen az, hogy a Novicsok nevű idegméreggel elkövetett gyilkossági kísérlethez az orosz állam vezetésének legfelső szintjeiről adhattak engedélyt vagy utasítást.
Arra továbbra sincsen teljesen egyértelmű bizonyíték, hogy itt ez Putyin vagy bármelyik másik orosz állami vezető rendelte volna meg. Itt nem valószínű, hogy a Bellingcat nyomozását követően érdemi jelentős új szankcióba vezetésére kerülne sor. Az valószínű, hogy az azonosított orosz FSB munkatársakat innentől nem nagyon fogja beengedni az Európai Unióba, de hát erre az illetők eddig is azt a megoldást használták, hogyha be akartak utazni, akkor az orosz állam biztosított nekik egy hamis személyazonosságot, új útlevelet, olyan névvel, olyan útlevélszámmal, ami nem szerepelt az uniós tilalmi listán.
Az eset miatt az EU már szankciókat vezetett be többek között az FSB vezetője Alekszandr Bortnyikov ellen.
Az amerikai nemzetbiztonsági minisztérium szerint orosz hekkerek törték fel több szövetségi intézmény postafiókjait. A hatóság ezért felszólította az ügynökségeket, hogy kapcsolódjanak le egy őket sebezhetővé tévő szoftverről. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Az utóbbi 5 év legösszetettebb hálózati betörésének nevezték azt, amelynek nyomán rendkívüli figyelmeztetést adott ki az amerikai nemzetbiztonsági minisztérium. A hatóság szerint egy külföldi államhoz köthető hekkerek több hónapon át fegyverként tudták alkalmazni azt a szoftvert, amelyet nem csak szövetségi ügynökségek, de a tőzsdén bejegyzett amerikai cégek és több ezer külföldi szervezet is használ. A nemzetbiztonsági minisztérium ezért elrendelte, hogy az összes amerikai szövetségi ügynökség kapcsolódjon le a SolarWinds Orion platformról. Ezt a programot használják a különböző intézmények informatikai osztályai a hálózatok és rendszereik ellenőrzésére. A FireEye nevű vezető hálózati biztonsági cég szerint észak-amerikai, európai, ázsiai és közel-keleti kormányok, tanácsadó és technológiai, valamint távközlési cégek is államilag támogatott hekkerek áldozataivá váltak. A cég szerint a támadások még tavasszal kezdődtek és a mai napig is tartanak, mert a hackerek rosszindulatú programot tudtak beépíteni a SolarWinds szoftverébe. Utóbbi cég ugyanakkor felvetette, hogy a betöréseket testre szabott egyedi módon, azaz nem automatizálva hajtották végre. Ezért szerintük a programjukat használó 275 000 szervezet nem mindegyike érintett. Az amerikai nemzetbiztonsági tanács azt mondta, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek a felmerülő problémák azonosítására és orvoslására. A hétvégén az amerikai kereskedelmi minisztérium megerősítette, hogy egyik hivatalába is betörtek, és közölte, felkérte az amerikai kiberbiztonság és infrastruktúra biztonsági ügynökséget és az FBI-t, hogy indítsanak nyomozást. Jelentések szerint a hackereknek sikerült betörni az amerikai kereskedelmi minisztériumba is. A Washington Post című lap szerint az egyik olyan orosz hacker csoport volt a támadó, amelyet egy másikkal együtt azzal vádoltak, hogy a 2016-os elnökválasztási kampány idején feltörte az amerikai demokrata párt e-mail szervereit. Amerikai hírszerzési illetékesek szerint ezzel az volt a céljuk, hogy megakadályozzák Hillary Clinton demokrata jelölt választási győzelmét. A Cozy Bear, azaz komfortos maci, és az APT-29 néven is említett csoportot azzal is vádolják, hogy nemrég megpróbálta ellopni brit-amerikai és kanadai tudósok koronavírus vakcina kutatásait. Az amerikai kormány még nem ment el addig, hogy orosz hackereket vádoljon a betörésekkel, ám a Pentagon nemrég arra figyelmeztetett, hogy az orosz államhoz köthető hackerek sebezhető kormányzati hálózatokat vettek célba. A washingtoni orosz nagykövetség Facebook oldalán alaptalannak nevezte az állításokat, és azt állította, Oroszország nem alkalmaz támadó jellegű műveleteket a hálózati szférában. A korábban említett FireEye biztonsági cég szerint nincs bizonyíték rá, hogy a hackerek információkat tudtak volna ellopni. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Az orosz elnök gesztusértékű nyilatkozatot tett évértékelő beszédében, amikor az amerikai-orosz kapcsolatok rendezéséről beszélt, ennek ellenére nem várható a két nagyhatalom viszonyának jobbrafordulása, mondta az Inforádiónak a posztszovjet térség szakértője. Szabó Gergő összeállítása.
Az orosz elnök azt reméli, hogy az Egyesült Államok leendő elnökével, Joe Bidennel sikerül rendezni a kétoldalú kapcsolatokban keletkezett problémák egy részét. Vladimir Putyin erről csütörtökön megtartott éves sajtótájékoztatóján beszélt. Anton Bendarzsevszkij, a posztszovjet térség szakértője szerint az orosz elnök nyilatkozata gesztusértékű.
Lényegében illet megtenni ezt a kört, miután ugye új elnöke lesz az Egyesült Államoknak. Putyin azt is elmondta, hogy az amerikai vádak, hogy orosz hackerek beleavatkoztak a 2016-os amerikai elnökválasztásba, megmérgezték az amerikai-orosz viszonyokat, és ez szerinte ugye ezek alaptalanok, hanem kizárólag amerikai belpolitikai harcról árulkodnak, és bízik benne, hogy ezek a 16 óta érvényben lévő vádak, ezek most Biden alatt végre elfelejtődnek, és ugye új szintre tud lépni a két ország kapcsolata. Én azt gondolom, hogy ez nem fog így megtörténni. Attól függetlenül, hogy ki van a Fehérházban, az amerikai belpolitikai viszonyok eléggé orosz ellenesek és Kína ellenesek, tehát nincs akkora hatása ezekre, hogy ki van aktuálisan a Fehérházban.
Anton Bendarzsevszkij kitért az orosz elnök következő lehetséges elnöki ciklusára is.
Fontos téma volt Vladimir Putyinnak a 2024-es újraindulása, akkor szűnik meg a jelenlegi elnöksége, és ugye pont az idei évben volt egy referendum, amelyen olyan alkotmánymódosításokról döntöttek, amelyek lehetővé teszik, hogy újrainduljon. De erről is megkérdezték Putyint, és azt mondta, hogy nem zárja ki az indulását 2024-ben, de nem döntötte még el. Minden esetre azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy a referendumon adott válaszok feljogosítják arra, hogy elindulhass, de ezt 2024 felé közeledve fogja eldönteni.
A poszt-szovjet térség szakértője részletesen beszélt a Vladimir Putyin számára legfontosabb külpolitikai tematikákról is.
Egyrészt beszélt a poszt-szovjet térségben keletkezett konfliktusokról, beszélt például a Hegyi-Karabakh konfliktusáról. Elég fontos tényező, hogy Oroszország hogy tekint Belaruszra, hogy tekint Alekszandr Lukasenkára, mint egyik ugye legfontosabb szövetségesére, mennyire támogatja, és Putyin azt mondta, hogy nem szeretnének beleavatkozni Belarusz belügyeibe. Érdekességképpen beszélt Moldováról is, a Transnisztriai köztársaság ugye az 1992-ben kiszakadt szakadt szeparatista területről, ahol még mindig orosz békefenntartók tartózkodnak, és ugye Moldovában nemrég megválasztott új elnök hivatalos kérvénye is fordult Moszkvához, hogy vonják ki a területről az orosz békefenntartókat, és Putyin azt mondta, hogy erről nem zárkoznak el ettől, de jelenleg nem látják a helyzetet megfelelőnek ahhoz, hogy csapataikat kivonják.
Vlagyimir Putyin beszédében elmondta azt is, hogy Oroszország növelni fogja a Donyeck-medencei szakadár ukrán területeknek nyújtott támogatást a termelés növelése, a szociális juttatások és az infrastruktúra terén. Az elnök kijelentette, akkor fogja beoltatni magát a koronavírus ellen, ha a fertőzés elleni vakcinát a szakemberek az ő korosztályának is javasolják. A 68 éves politikus elismerte, hogy Oroszországnak nincs elegendő üzeme és felszerelése az oltóanyag gyártásához, de azt ígérte, hogy a kapacitást növelni fogják.
Megerősítette Joe Biden elnök választási győzelmét az Egyesült Államok elektori kollégiuma, ezzel kőbevésték Joe Biden elnökségét, már orosz kollégája Vlagyimir Putyin is gratulált neki. Pusztai Balázs összefoglalója.
Az általában formálisnak bizonyuló elektori szavazásnak idén az ad jelentőséget, hogy a leköszönő elnök Donald Trump nem ismerte el vereségét. Több államban a szavazatok újraszámlálását kérte, amit csak néhány helyen ért el. Ügyvédei beadványait a bíróságok sorra elutasították az elmúlt hetekben. Több mint 80 bíró hallgatta meg őket országszerte, és egy esetben sem találtak okot vagy bizonyítékot az eredmények megfordítására, megkérdőjele vagy vitatására. Néhány államban újra számlálást folytattak. Minden korábbi eredményt megerősítettek. Georgiában a szavazatokat háromszor számolták újra, nem változtatott az eredményen. Részletezte ellenfele hajthatatlanságát az elektori szavazás után mondott beszédében Joe Biden. Felidézte, 2016-ban Trump az elektori szavazáson a mostanival megegyező arányban győzte le Hillary Clinton demokrata párti jelöltet, amit akkor Trump földcsuszamlásszerű győzelemnek nevezett. Erre utalva Biden úgy fogalmazott, tisztelet teljesen azt javasolja Trumpnak, hogy ismerje el vereségét. Joe Biden több mint 5, újabb számítások szerint 7 milliós szavazat különbséggel győzött, amire még nem volt példa az amerikai elnökválasztás történetében. Ez az eredmény 306 elektori szavazatra volt elég, Donald Trump pedig 232-t kapott. 4 évvel ezelőtt, amikor városi alelnök voltam az Egyesült Államokban, az én felelősségem volt a kongresszus közös ülésszakán bejelenteni a kollégiumi szavazatok összesítését, és Donald Trump megválasztására szavaztam. Elvégeztem a dolgomat. Örülök és nem vagyok meglepve, hogy a volt szenátusi republikánus kollégáim már elismerték az elektori kollégium eredményét. Köszönöm nekik, és meggyőződésem, hogy számos témában együtt tudunk működni a nemzet érdekében. Az eredmény kihirdetése után Joe Biden arról is beszélt, hogy sikerült megőrizniük a választás tisztaságát. Ideje összefogni, begyógyítani a sebeket, fogalmazott, és visszautalt kampányára, mondván, hogy minden amerikai elnöke lesz. Közben Donald Trump távozni kényszerülő amerikai elnök bejelentette, már decemberben távozik posztjáról William Barr, amerikai igazságügyi miniszter. Trump korábban nyíltan bírálta Barrt, amiért a miniszter úgy nyilatkozott, hogy az igazságügyi tárca nem talált olyan széleskörű választási csalást, amely megváltoztatná, hogy Joe Biden demokrata párti jelölt nyerje az elnökválasztást. A folyamatot záró elektori voksolás eredményeinek kihirdetése után már Vlagyimir Putyin sem késlekedett tovább a gratulációval. Az orosz elnök korábban kifejtette, hogy megvárja, míg pont kerül az amerikai elnökválasztás végére, noha a világ állam és kormányfői már a novemberi szavazás után gratuláltak Joe Bidennek. Vlagyimir Putyin kifejezve együttműködési és kapcsolatfelvételi szándékát azt írta amerikai kollégájának, meggyőződése, hogy a globális biztonság és stabilitás ügyében rendkívüli felelősséggel bíró Oroszország és Egyesült Államok képes lesz a nézet eltérései ellenére reálisan hozzájárulni a világban jelentkező számos probléma és kihívás megoldásához.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír és háttérműsora. Az Európai Parlament szerdán jóváhagyta a jogállamisági feltételrendszerről szóló, az uniós források védelmét szolgáló rendeletet. Ez alapján az uniós kifizetések visszatarthatóak azoktól az államoktól, ahol az érintett források kezeléséről bebizonyosodik a jogállamiság megsértése. A jogerőre emelkedett új rendelet 2021. január 1-től az unió és a tagországok közös kezelésében álló forrásokra érvényes. A tagországok állam, illetve kormányfőit tömörítő Európai Tanács a múlt heti csúcs találkozóján a rendelethez záradékot csatolt, amely szerint az uniós pénzek felügyeletét szolgáló jogállamisági mechanizmus csak akkor lesz elindítható, ha egy tagállam intézkedései az Európai Unió pénzügyi érdekeit sértik. Ugyanakkor csütörtöki állásfoglalásában az Európai Parlament kétségbe vonja az Európai Tanács azon nyilatkozatának érvényességét, amely felfüggeszti a jogállamisági eljárás alkalmazhatóságát az Európai Unió bíróságának jóváhagyásáig. A képviselők szerint ugyanis az uniós szerződések értelmében a tagállami vezetőket tömörítő Európai Tanács nem lát el jogalkotói feladatokat, ezért egyetlen politikai nyilatkozata sem tekinthető a jogszabályok értelmezésének. A szerdai vitában két magyar képviselő is felszólalt. Cseh Katalina, Renew Europe EP képviselője felszólalásában arról beszélt, hogy a Fidesz kormányzásának 2010-es kezdete óta nem történt előrelépés az uniós pénzek magyarországi felhasználásának aggasztónak tartott ügyében. A Momentum politikusa szerint az új jogállamisági mechanizmus bevezetése biztosítja, hogy az EP képes lesz változást elérni akkor is, ha az Európai Bizottság tétlenkedik. Újhely István, az MSZP EP képviselője írásbeli felszólalásában a jogállamisági mechanizmussal összefüggésben azt mondta, idézem, az illiberális maffia kormányzásra tünetmentes gyógyírt nem, csak átmeneti kezelést talált az Unió. To resolve a dilemma for all those here. A jobbikos Gyöngyösi Márton független EP képviselő úgy fogalmazott, téved az, aki azt hiszi, hogy a jogállamisági mechanizmus elfogadásával Orbán Viktor meghátrál és tiszteletben fogja tartani az európai értékeket. Az EP döntés utáni budapesti sajtótájékoztatóján a fideszes Hídvégi Balázs néppárti EP képviselő azt mondta, a múlt heti EU csúcson született, a józan ész diadalát jelentő megállapodás után is folytatódnak majd a Magyarország elleni ideológiai alapú nyomásgyakorlási kísérletek.
A tanácson elfogadott nyilatkozat világosan kimondja, hogy a jogállami mechanizmust kizárólag az unió pénzügyi érdekének a védelmében lehet használni, vagyis csalás, korrupció, pénzügyi visszaélés esetén lehet ezt használni. Ez számunkra teljesen rendben is volt mindig, és ebben nem is volt köztünk vita. Azonban sem a bevándorlás ügyében, sem más ideológiai kérdésekben nem lehet ezt használni, és nem lehet ezeket ráerőltetni a tagállamokra. Ez egy óriási siker Magyarország számára.
Még kedden online sajtótájékoztatóján az EP szocialista alelnöke azt mondta, a DK képviselői üdvözlik a mostani határozatot. Dobrev Klára, a demokratikus koalíció politikusa hozzátette, az indítvány egyértelművé teszi, hogy a jogszabály az jogszabály, ami alól nincs kibúvó senki számára sem. Az Európai Parlament hétfői brüsszeli plenáris ülésén megvitatta az őshonos európai kisebbségek jogainak Európai Uniós szintű védelmét sürgető Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezést. Ennek európai parlamenti gondozója Vince Loránt, a Romániai Magyar Demokratikus Szövetségének néppárti képviselője a vitában azt hangsúlyozta, hogy az őshonos európai kisebbségek a népességfogyás és az anyanyelv elvesztésének megállítói, és miután több mint 1 millióan írták alá a védelmükkel összefüggő kezdeményezést, az Európai Bizottságnak meg kell hallgatnia elvárásaikat.
Néhány képviselőtársamnak ez érzékeny téma. Már hogy ne volna az? Hiszen vannak olyan tagállamok, ahol védik és megbecsülik a nemzeti kisebbségeket, de van olyan ország, ahol el sem ismerik őket. Máshol az állam a meglévő kisebbségvédelmi törvényeket nem tartja be. A luxemburgi bíróság világosan kimondta, hogy az uniónak van lehetősége ebben a témában támogató intézkedéseket elfogadni.
A nemzeti kisebbségek védelméről és a Minority Safe Pack kezdeményezésről szóló határozatot csütörtök délután elsöprő többséggel támogatta az Európai Parlament. A belorusz demokratikus ellenzéknek ítélték 2020-ban a gondolat szabadságáért járó Szaharov díjat, a demokráciáért vívott harcukért. A parlament egy különleges COVID-19 biztos ünnepségen távoli résztvevőkkel és távoli közönség előtt tüntette ki a díjazottakat az emberi jogok védelmére tett erőfeszítéseikért. David Sassolit az Európai Parlament elnökét hallják.
Per quanto brutali e spietati siano i metodi del governo.
Bármilyen brutálisak és könyörtelenek is a kormány módszerei, és bármilyen erős is az általuk keltett félelem, nem mérhető össze a belarusz nép kitartó tiltakozásával. Semmilyen önkény nem akadályozhatja meg a változást és egy új fejezet kezdetét Fehér Oroszország történelmében.
Szvjatlana Cihanovszkaja, aki Lukasenka ellen indult a választáson, a bebörtönzött férje helyett a tiltakozó mozgalom és a belarusz koordinációs tanács vezetője lett.
Beside us are thousands of Belarusians who inspire us.
Több ezer belarusz áll mellettünk, akik lelkesítenek minket, erőt és reményt adnak nekünk. Közülük sokan nincsenek ma itt. Bátor nők, munkások, diákok, orvosok, tanárok, jogászok, írók, újságírók és aktivisták mind Belarusban küzdenek a szabadságunkért. Őket illeti ez a díj.
It is to them that this prize belongs.
Az ellenzéki vezető a 9 másik belarusz népet képviselő díjazott nevében vette át a díjat. A mozgalom kezdete óta több mint 26 ezer embert vettek őrizetbe a rezsim elleni tiltakozásért. Jelenleg 156 politikai fogoly van Belarusban. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/magazin/EP-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Ami a Nyugat-Balkánon történik, azonnali biztonsági és gazdasági hatással van Magyarországra, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter, miután Budapesten tárgyalta az Észak-Macedón köztársaság külügyminiszterével. Szabó Gergő összeállítása.
A Nyugat-Balkán Magyarország számára meghatározó jelentőségű térség. Nemzetbiztonsági és nemzetstratégiai érdek a stabilizálása, biztonsága és fejlődése, mondta Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, miután megbeszélést folytatott kollégájával, Bujár Oszmanival, az Észak-Macedón köztársaság külügyminiszterével csütörtökön Budapesten.
Mi Észak-Macedónia minél előbbi Európai Uniós tagságát támogatjuk. A tárgyalások megindításáról ugyan döntött az Európai Unió tanácsa, de egyelőre konkrét lépés, vagyis kormányközi konferencia még nem történt, és ez egy elfogadhatatlanul kínosan lassú folyamatnak néz ki. Ráírtuk a megállapodást a felsőoktatási képzésről, a diplomatáink közös képzéséről, és az Exim Bank egy 115 millió eurós hitelkeretet nyitott a Magyar Észak-Macedón vállalatközi együttműködés finanszírozására.
Szijjártó Péter kiemelte, hogy Észak-Macedóniával biztonsági szempontból is fontos az együttműködés.
Ez pedig az illegális migrációval szembeni küzdelem. Mi úgy látjuk, hogy az illegális migráció újra jelentős veszélyt testesít meg, hiszen a világjárvány miatt egy csomó olyan országban romlik jelentősen a helyzet, amely országok már eddig is kiinduló pontjai voltak az illegális migrációnak, és mi, akik a Nyugat-Balkánon meg Közép-Európában élünk, pontosan tudjuk, hogy milyen az, amikor migránsok százezrei özönlik el a Nyugat-Balkánt és Közép-Európát. Most nem is beszélve arról az egészségügyi kockázatról, amit egy-egy újabb migrációs hullám megtestesítene. Éppen ezért továbbra is fenntartjuk az együttműködésünket és a támogatásunkat. 30 magyar rendőr teljesít szolgálatot Észak-Macedónia déli határán.
Bujár Oszmani köszönetet mondott magyar kollégájának az országa integrációja ügyében adott támogatásért. Az Észak-Macedón köztársaság külügyminisztere azt mondta, soha nem gondolkodtak más alternatívában, csak abban, hogy az Európai Unió tagjai lehessenek, és mindent meg is tesznek ennek eléréséért, ugyanakkor sajnálatát fejezte ki, amiatt, hogy szomszédjuk Bulgária nem támogatja uniós csatlakozásukat.
Önök az Inforádium heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Exterde Tibor volt. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.